Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ez a mai ige hirdetés, vagy még inkább ige választás két lépcsőben született meg. Az első az volt, hogy elolvastam Nehémiás könyvének a folytatását, és azt láttam, hogy az ige szakasz, ami előttünk áll, ami a bibliaórai sorozatnak a része, az sokkal inkább majd egy beszélgetéshez illik, így arról most nem szerettem volna prédikálni. Így hát megnéztem az útmutatónak a mai esti igéjét. Ez egyrészt abból a szempontból nagyon tetszett, hogy a vasárnapi ige hirdetésnek a folytatása, tehát ma hallgatjuk meg a folytatását annak, amiről vasárnap szó lesz, meg hát a tegnapi igénk is ez volt. Másrészt viszont ott volt bennem az, amit Zsuzsi is mondott a imakörön, hogy hát Jézus megint megetett sok embert, egyszer 4000-5000, mi újat lehet erről mondani? És bennem is ott volt ez, hogy hát annyiszor prédikáltam erről a történetről, hogy keresek inkább másikat. Aztán inkább azért imádkoztam, hogy adjon az Úristen olyan gondolatokat, amik talán még ezzel az igével nem hangoztak el. Persze nem mondom azt, hogy most minden teljesen új lesz, de mégis azért ez az ige van ma estére kijelölve, és bizonyára volt szándéka az Úristennek ezzel, hogy ezt hozza ma is elénk. Így hallgassuk meg tehát az útmutatónak a mai esti igéjét, hogy megírva találjuk a Márk írása szerinti evangélium 8. fejezetében, az első 9 versben a következőképpen. Azokban a napokban, amikor ismét igen nagy volt a sokaság, és nem volt mit enniük, magához hívta Jézus tanítványait, és így szólt hozzájuk. Szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. Tanítványai így feleltek neki, miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakatni itt a pusztában? Megkérdezte tőlük, hány kenyeretek van? Ők ezt válaszolták, 7. Ekkor megparancsolta a sokasságnak, hogy telepedjék le a földre, aztán vette a 7 kenyeret, hálát adott, megtörte, és tanítványainak adta, hogy tegyék eléjük. Ők pedig a sokasság elé tették. Volt néhány kis haluk is, és miután áldást mondott, szólt, hogy ezeket is tegyék eléjük. Ettek és jól laktak, azután összeszedték a maradék darabokat 7 kosárral, pedig mintegy 4000 voltak. Ezek után elbocsátottak őket. Amen. Kedves testvéreim, hogy lássuk, hogy miként kapcsolódnak össze így a mostani napoknak az igéi, nagyon röviden csak annyit hadd mondjak, hogy Jézus bejárta Tírusnak a határát, Szidonon át a galileai tengerhez ment és a 10 városnak a vidékére. Ez történik ezelőtt a mai szakaszunk előtt, tehát egy hosszú nagy utazás van Jézus mögött, és az őt követő nem csak tanítványok, hanem sok-sok embernek az életében. És amikor Jézus visszaér a galileai tengerhez, akkor jön majd a dadogós süketnek a meggyógyítás, ami a vasárnapi igény lesz. És amikor meggyógyította már ezt az embert is Jézus, akkor szembesül azzal, hogy ezek az emberek milyen régóta követik őt, és milyen régen ettek. Mögöttük van egy nagyon nagy túra, mondhatnánk mai szóval, és ezek az emberek nem vették eddig észre, hogy éhesek. Vagy ha észrevették, nem szóltak róla, mert volt valami, ami sokkal fontosabb volt az életükben. Hogy most Jézussal vagyunk, és ez az, ami igazán számít. És az első nagyon fontos kérdés mindannyiunk számára, hogy ezek az emberek leküzdöttek mindenféle fizikai akadályt azért, hogy Jézussal legyenek. Ott volt egy kitartó érdeklődés és egy kitartó hit az életükben. Jó kérdés az, hogy mi meddig bírjuk ki éhesen. Sokszor csak 1-2 órát azt mondják, hogy a mai emberek azért vannak el, hiszen állandóan nassolnak, akkor is esznek, amikor nem kéne. Szinte 2-3 órát nem bírunk ki, hogy valahogy ne ennénk valamit. Ezek az emberek már napok óta nem ettek, mert valami más éhség volt az életükben, ami ennél sokkal erősebb és sokkal fontosabb volt. És ennek az igének ez a része, én azt gondolom, nagyon elgondolkoztató, és persze nem azok számára, akik itt vannak, hanem azok számára, akik nincsenek itt. Mert egy nagyon egyszerű kérdést lehetne föltenni, hogy miért nincs ma legalább annyi ember ezen a csütörtök estén, mint máskor. Amikor nyár van, azt mondjuk nagyon megértően, magam is, persze mindenki nyaral. Ilyenkor Isten igéjét hátrébb lehet tenni. Máskor persze mindenki dolgozik, az a probléma. Ha most végig menne egy ilyen drón, és betekintenem a gyülekezeti tagjainak az életébe, és megnéznék, hogy ki mivel foglalkozik, meggyőződésen a 10-20% lenne olyan, akinek olyan feladata van, olyan messze van, hogy nem tudja ezt megoldani. És nagyon-nagyon sokan meg tudták volna oldani. Azt, hogy ma, nem azt, hogy engem hallgassanak, mert ez nem annyira izgalmas feltétlenül, hogy úrvacsorát vegyenek. De Luther mondja azt, hogy ha tudnánk, hogy milyen a helyzetünk az Istennél, akkor mi kényszerítenénk a lelkészt, hogy naponta legyen úrvacsora. Mert vágyódnánk utána. Ezek az emberek itt vannak, 3 napja nem ettek. És nem foglalkoznak, és most nem idősekről beszélek, akik azt mondják, hogy meleg van, és nem tudok kijönni a lakásból, de nagyon-nagyon sokan vannak, akik ma ennél hosszabb időre nagyon sok helyre elmentek, és sok mindent elintéztek. De valahogy nincs már benne az életünkben az, hogy ez ugyanolyan, vagy még sokkal fontosabb. Ezek az emberek ott a 10 városnak a pusztájába, ami a gadaraiak földjétől kezdve nagyon sok pogán területet jelentett, követ sziklosságot. Mentek Jézus után, és azt mondták, hogy most ez az mi fontos a mi számunkra. Kiszakítottak időt, hogy valóban Jézussal legyenek. Mekkor éli át a mai ember azt, hogy inkább lemondok valamilyen szórakozásról, valamilyen filmről, vagy sporteseményről, mert nagyobb szükségem van az igére. És hadd hozzak ide egy példát, ami készülés közben az eszembe jutott. A Jósiási reformról szeretnék szólni. Jósiás király, amikor egy feladatot végeztek a templomnál, hogy mit azt mindjárt elmondom, akkor megtalálták a törvényt. Hosszú idő óta nem olvassák, nem foglalkoztak vele, és ezt olvassuk, a király akkor magához gyűjtötte Júda és Jeruzsálem véneit. Aztán fölment a király az úr házába, és vele együtt valamennyi júdeai férfi és Jeruzsálem minden lakója, a papok és a proféták, meg az egész nép apraja nagyja. És felolvasták fülük hallatára a szövetség könyvének minden igéjét, amelyet az úr házában találtak. Vagyis felolvassák a Tórát. Nem tudom, ki próbálta már ki, hogy ez meddig tart, szerintem 6-8 óra biztos van, és nem ez az egyetüli történet az Ószövetségben, amikor felolvassák. Ahol arról is olvasunk, hogy ilyen csapatokban állnak az emberek, és adják tovább, hiszen nem volt ilyen jó hangosítás, mint nálunk, megállnak, és azt mondják, hogy most az igére figyelünk. És miért hoztam ide ezt a Jósiási történetet? Mert nagyon izgalmas az, hogy mikor olvasták fel. Ezt olvassuk ezelőtt a történet előtt. Menjen Hilkia főpaphoz, hogy szedjék össze az úr házába összegyűlt pénzt, amelyet az ajtón őrök gyűjtöttek a néptől. Adjátok oda azt a munkavezetőknek, akik az úr házához vannak kirendelve, azok pedig adják tovább az úr házában dolgozó munkásoknak, hogy javítsák ki a templom rongálódását. Az ácsoknak, az építőmestereknek és a kömüveseknek, hogy vásároljanak faanyagot és faragott köveket a templom kijavításához. Vagyis egy hatalmas munkában vannak benne. És miközben ezt elkezdik végezni, megtalálják a tekercset, és azt mondják, hogy bár lassan összedől a templom, mondhatnánk azt, hogy nincs időnk Isten igényével foglalkozni, hát fontosabb ennél minden. De azt mondja, nem, most megállunk. Megáll az egész nép. És most fontosabb az, hogy Istenre figyeljünk. És azt gondolom, hogy ezek az emberek valami ilyet éltek át. Átélték azt, hogy most Istenre kell figyelni, most meg kell állni. És mennyire nehéz a mai embernek kiszakítani ilyen órákat az életéből. Érdemes elgondolkodni, hogy mikor volt a mi életünkben az, hogy utoljára annyira belefeledkeztünk abba, hogy az igével foglalkoztunk, hogy elfelejtettünk dolgokat. Lelkészként nekem ilyen az igehirdetésre való készülés. De más életében mikor van ilyen? Mikor mondjuk reggel annyira belefeledkezünk akár az igeolvasásba, hogy elszalad az idő. És még sok példát lehetne mondani, hogy mennyi idő jut reggel a kávétól kezdve sok mindenre. De azt mondom, értjük, hogy miről van szó. És persze megint azoknak szól, akik melegben, fárasztó nap után rászánták az életüket, de hát ha más is meghallja az interneten keresztül. És meggondolkodik azon, hogy ma este 17:30-kor én hol voltam. Mi volt az, ami megakadályozott abból, hogy Isten igét hallgassam? Tényleg volt valami? Vagy egyszer csak az én számomra nem volt olyan fontos, hogy ezért áldozatot hozzak. És itt, ebben a helyzetben találkoznak ezek az emberek azzal a Jézussal, aki feléjük fordul, és ezt olvastam, szánakozom a sokaságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Mindig nagyon nehéz a Biblia fordítás, és én tényleg nem tartom magam nagy görög szakértőnek, de úgy kiszoktak ragyogni számomra szavak, amiket érdemes megnézni. És ez a szánakozom szót én megnéztem, ugye mi a szánakozunk, ez egy kicsit ilyen lenézés, nincs az a mély töltet, ami az eredeti görögben. Az eredeti görögben az plagnizó, igen, azt jelenti, hogy könyörületre indul a szívébe. És ez az ige, ez egy főnévből lett képezve, méghozzá a splagninon igéből, ami a test belső részterei, a zsigereket jelentette, ami a zsidó ember számára az érzelmeknek a székhelye volt, vagyis a szánakozomat jobb lenne úgy fordítani, amit az eredeti szöveg hordoz, hogy megindultam a szívemben a sokaságon. Én azt gondolom, hogy sokkal több van, mint ott szánakozom. Megindultam az én szívemben. Hadd hozzam ide egy másik történetet, amikor Jézus a néma lelket űzi ki egy beteg gyermekből. Ezt mondja az édesapja, gyakran vettetik tűzbe is, meg vízbe is, hogy elpusztítsa. De ha valamit tehetsz, légy segítségünkre, könyörülj rajtunk. Ez a könyörülj rajtunk, ez ugyanez az ige. Azt mondja, hogy Jézus, ha valamit lehet tenned, akkor induljon meg a szíved, legy mélye rajtunk. És ez az, ami megtörténik, ez a legbensőbb megindultság, ami ott van Jézusban. És nagyon sokszor ilyenkor ide szoktak hozni Máté evangéliumban a 9. fejezetéből egy igeverset, amikor ezt mondja Jézus, hogy ezt írja Máté, amikor látta a sokasságot, megszánta őket, mert elgyötörtek és elveszettek voltak, mint a juhok pásztor nélkül. Én azért nem hozom most ide, mert ez a ige sokkal inkább szól az embernek sokféle elesettségéről. De most hadd mondjam azt, hogy itt Jézus konkrétan a fizikai erőtlenségen indul meg. Jézus számára ez is fontos, hogy milyen állapotban van a mi testünk, hogy milyen betegségek kínoznak minket, hogy mennyire vagyunk talán éppen éhesek. Ez is egy lényeges dolog az ő számára. Azt, hogy szánakozom ezeken az embereken, és nem azért, mert olyanok, mint a pásztor nélkül való juhok, hiszen engem követnek, itt vannak velem. Hanem azért, mert egyszerűen éhesek, és nincs mit ennénk. És azt is olvassuk, hogyha elbocsátanám őket, akkor kidőlnének az úton. És Jézus, és ezért nagyon fontos, és most direkt nagyon koncentrálok arra, még ha át is mutatok akár János evangéliumára, hogy ebben az evangéliumban ott történnek ezek az események. Hogy itt a 4000 embernél ott történik, és nem úgy, mint az 5000-nél. Itt azt olvassuk, hogy Jézus ennyit mond, szánakozom a sokasságon, mert már 3 napja velem vannak, és nincs mit enniük. Ha pedig éhesen bocsátom őket haza, kidőlnek az úton, mert némelyikük messziről jött. És nincs kérdés, és nincs ott az a mondat, hogy hát Jézus már tudta, hogy mit fog tenni, és képzeljük el ezt a helyzetet, Jézusnak ez a mondata így egyszerűen elszáll a szélben. Biztos várja a reakciót. Egy helyzet van. Itt vannak emberek fizikai nyomorúsággal. És Jézus nem kezd el gondolkoztatni, nem dobja fel a magas labdát, egyszerűen ezután nem mond semmit. Szembe más evangéliumokkal. Konkrét helyzet van, semmi lelkizés nincs benne, emberek éhesek. És nem adott se a helyszín, se a körülmény ahhoz, hogy valóban enni is tudjanak. És itt van a mi életünk, vagy a mi élethelyzetünk ebben a mai történetben, hogy a mi életünkben is, ha őszintén leülünk beszélgetni, biztos tudnánk mondani egy olyan kapcsolatot, egy olyan nehézséget, ahol helyzet van. Olyan helyzet van, amire azt mondjuk, hogy itt van, akár egy szülővel kapcsolat, gyermekkel való kapcsolat, házastársal való kapcsolat. Hány ilyet látunk, ami bemerevedik, ahol egyszerűen úgy néz ki, hogy semmit nem lehet tenni. Hogy úgy érezzük, hogy talán már imádkozni sem igazán lehet, mert a másik semmire nem hallgat, megy a feje után. Talán úgy érezzük, hogy beszűkülünk egy anyagi helyzetben, nagyon sok mindenben. És az ember átéli, hogy egyszerűen helyzet van. És mit tegyek? És a tanítványok itt fölteszik a kérdést, miből tudná valaki ezeket kenyérrel jól lakadni itt a pusztában? Ez olyan, mint amikor mi azt mondjuk, hogy mit tudok én már tenni ennyi idő után? Rég túlnőtt rajtam ez a feladat, ez a nehézség, semmit nem tudok tenni. Ugye ez, amit más evangéliumban még a tanítványok hozzáteszik, hogy 200 dénár áru kenyér sem elég ezeknek, majdnem egy éves fizetése valakinek. És ott van ez is a mi életünkben. És ami ebben a történetben nekem azért pozitív a tanítványoknak a számára, hogy legalább elismerik, hogy nem tudnak mit tenni. Egy ötlettelen, tehetetlen bénultságban vannak. Nincs ötletük, nincs tervük a folytatásra. És igenis vannak emberileg ilyen reménytelen helyzetek, ahol, hát ezt szokták mondani nagyon lemondóan, de hiszem, hogy ez nem pont így igaz, hogy itt már csak az ima segít. Ha végignézzük azokat a kártyákat, amik előttünk vannak, amiben most is imádkoztunk, van olyan házastársi kapcsolat közt, ami emberileg nem megjavítható. Képtelenség. Van olyan betegség, amiből emberileg 95% az esély meg fog halni az ember. És vannak ilyen helyzetek. És ezek a tanítványok ezt érik, hát emberileg itt nem, hogy 95%, itt 100% az esély, hogy nem bírunk enni, adni. De most mit tegyünk? Mit tegyünk ebben a helyzetben? Mit tegyünk mi azokban a helyzeteinkben, ahol egyszerűen már annyira elmélyültek a sebek, az indulatok, vagy a közönösség, hogy nem tud tenni semmit az ember. És amit tetszik, még egyszer mondom, hogy a tanítványok legalább beismerik. Az emberi életnek az egyik nagy tragédiája az, amikor az ember még kifele próbálja mutatni azt, hogy minden rendben van, de belül már teljesen szétdőlt minden, és egy idő után a közösség is észreveszi, hogy baj van. Mindenki látja, hogy egy álomvilág, amiről beszél, de talán nem mernek neki szólni, és szétesett mögötte minden. És a tanítványok idáig eljutnak, és ezt legalább beismerik. És nem jutnak el oda, ahol már az idézett másik történetben a beteg gyermeknek az édesapja, hogy legalább annyit mondjon Jézusnak, hogy de ha valamit tehetsz, légy segítségünkre és könyörülj rajtunk. Nem mondják azt, és ez egy, azt mondom, egy nagyon őszinte és mély imádság, hogy Uram, én semmit nem tudok tenni. Semmit nem tudok emberileg tenni. De tudom, hogy te itt vagy. Tudom, hogy te valamit tehetsz. Visszatérve ez édesapához nagyon tetszik ez a mondat, amikor ezt mondja neki Jézus, hogy ha tehetsz, minden lehetséges annak, aki hisz. Ő is egy bezárt élethelyzetben volt. El kellett néznie azt, és akinek volt beteg már a gyermeke, tudja, hogy milyen tehetetlen az ember, amikor azt mondja, hogy tűzbe esik, vízbe esik, rettenetes fájdalmai vannak, és nem tudok mit tenni. Ott állok tehetetlenül az ágya mellett, és nem tudok mit tenni. Ezt beismeri az apa, és azt mondja neki Jézus, hogy ha valamit tehetek, elhiszed-e, hogy minden lehetséges annak, aki hisz? És akkor mondja az apa, nem mondja, felkiált, hiszek segítségetlenségemen. Ennek a mai napnak az üzenete, ami számunkra, hogy ha magunkra nézünk, és a saját élethelyzeteinkre, akkor bizony nagyon el tudunk keseredni. Akkor kimondhatjuk a tanítványok szavát, miből tudna valaki ezeket kenyérrel jól lakatni a pusztán? Mivel tudnám én meggyőzni azt a másik embert? Mivel tudnék én rendezni egy kapcsolatot? Mivel tudnám én kifizetni azt az adósságot, vagy bármi más? Mivel tudnám ezt megtenni itt az életem pusztájába? Lehet, hogy összekaparok 7 árpa kenyeret, meg néhány nyomorult halacskát, ami a szegényeknek az eledele volt, de ez még 5-6 embernek se elég, vagy maximum 10-nek. Amit én tenni tudok, foltozgatni tudok az életemben, egy-egy ember életében kapcsolatban, az semmit nem ér Istenem. És mi történik ebbe a helyzetbe, ebbe a nagyon elkeseredett helyzetbe, hogy nagyon-nagyon sok van, akár az Ószövetségbe, akár az Újszövetségbe, belép Jézus. És Jézus az, aki cselekszik. Jézus az, aki, ha kell, meggyógyítja a beteget, Jézus az, aki, ha kell, feltámasztja a halottat, Jézus az, aki, ha kell, akkor jól akatja az embereket, mert ő nem tehetetlen. És tulajdonképpen ez az egész, amiről beszélek, kicsit visszatér az elejére. De vagyok-e olyan viszonyban ezzel a Jézussal? Szállok-e rá annyi időt? Ismerem-e őt annyira, hogy így oda tudom-e tenni elé a problémámat? Látni fogjuk majd, és nem szeretném mai modern szóval lespoilerezni a vasárnap ígéretét, de ez összekapcsolódik a kettő, amikor a süket némát oda viszik Jézus elé, vagy a dadogó süketet. És azt mondják, milyen itt tudtunk tenni. Idehoztuk. Innentől már tejed, Uram. És ebben a helyzetben is ezt látjuk, hogy még a tanítványokban ez se születik meg, hogy legalább Urum, valamit te csinálj. De Jézus cselekszik. És ez egy óriási nagy dolog. És most bárkinek van az életében olyan, amire azt mondja, hogy ez egy évek óta hordozom, és megoldhatatlan nehéz. Olyan, mint a pusztába kiáltott szó. Nem változik semmi. Nem alakul az az ember, nem rendeződik, nem tér meg. akkor ezekbe a nehéz helyzetekbe. Ezért tudjuk, hogy ott van Jézus, és tudjuk azt, hogy ő tud cselekedni, és ő tudja jól lakatni ezeket az embereket. Nagyon érdekes ebben az igében, hogy ettek és jól laktak, és a többi evangéliumhoz hasonlóan itt is le van írva, hogy még milyen sok maradékot is összeszedtek. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, olyanok vagyunk, mint azok a magukat nagynak képzelő hegymászók, akik fel akarnak jutni a Himalája tetejére, visszautasítják az oxigént, sőt, még a serpák segítségét is. Majd én megoldom, majd én megteszem, és nem veszük észre azt, hogy ki van ott mellettünk, ki az, aki segíteni akar, nem feltétlenül a csúcsra jutni, hanem élethelyzeteket megoldani. Úr Jézus Krisztus, eléd hozzuk életünknek ezeket a nagyon-nagyon bemerevedett élethelyzeteit. Legyen szó bármiről, amit így érzünk. Hadd, hogy be tudjuk ismerni, hogy a mi emberi erőnk itt véget ért. És ott, hogy rá tudjuk bízni. És Urunk Istenünk, olyan csodálatos valóban látni történeteket, ahol egészen egyedülálló módon alakította az emberek sorsát, életét. Ott Sándor egy ügyes mozdulattal átvágta a gordiuszi csomót, nem próbálta ki bontogatni. Sokszor te is ezt teszed. Egyetlen óra alatt megváltoztatod azt, ami mi évekig képtelenek voltunk. Istenünk, téged kérünk, hogy így tudjuk eléd tenni. Nem tehetetlenül és tanácstalanul, hanem benned bízva a mi életünket, terheinket. És hiszük, hogy te cselekedni fogsz. Amen.